nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka. 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A fix 3%-os hitel befagyasztotta a bérleti díjakat, éves szinten ez akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet az albérletben élőknek, ezt írta Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Mint írta, az Otthonstart program eddigi mérlege fél év alatt több mint 50 000 igénylő, több mint 27 000 folyósított kölcsönszerződés és több mint 40 000 első lakás tulajdonos fiatal. Panyi Miklós kiemelte, a fix 3%-os hitelprogram nem csak az első lakás vásárlókat és az építőipart hozta helyzetbe, hanem segít az albérletben élőknek is. Az ország legnagyobb ingatlan hirdetési portáljának adatai megerősítik, hogy 2025. szeptembere az Otthonstart program indulása óta a bérleti díjak befagytak. Fél év alatt országosan 0,1%-ot emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-ot csökkentek. Erre 5 éve a koronavírus járvány óta nem volt példa, fogalmazott az államtitkár hozzátéve, a bérleti díjak a korábbi trendekhez képest nem emelkedtek, az albérletben élők számára havonta akár több mint 10 000, éves szinten akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet. Június végéig 4 új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti légibázisra, ezt jelentette be Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, stockholmi tárgyalásait követően közzétett Facebook videójában. Az államtitkár elmondta, a svéd külügyminisztérium politikai igazgatójával és a szabvállalat alelnökével tárgyalt. Svédország régi fontos stratégiai partnere Magyarországnak a magyar légteret őrző gripenek miatt 20 éve védi 14 gripen a magyar mellett a szlovéniai és a szlovákiai légteret is. Továbbá a balti misszióban is 4 alkalommal teljesítettek szolgálatot magyar pilóták a gripeneken, és a tavaly befejezett legutóbbi misszió mutatja, hogy a legjobbak között vannak. Több mint 400 repült órát teljesítettek, volt 22 éles és több mint 80 gyakorló riasztásuk, ismertette Varga Tamás. Az államtitkár elmondta, 2024-ben született döntés arról, hogy a magyar légierőt további 4 vadászrepülővel erősítik meg, így a flotta 18 repülőre nő. A tárgyalások nyomán idén június 30-áig mind a 4 gép meg fog érkezni Kecskemétre, hangsúlyozta az államtitkár. Észak-Kelet-Magyarország 6 vármegyéjében 93 útszakaszon kezdődnek felújítási munkák márciusban és áprilisban a Magyar Közút Nonprofit ZRT megbízásából, ezt jelentette be az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a Hajdúsámsont és Hajdúhatházat összekötő úton elkezdett felújítás munka területén. Tasó László azt mondta, Borsodabaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár Bereg-Vár megyékben több mint 306 kilométeren újulnak meg a közutak, csak nem 54 milliárd forintból. A legkisebb projekt a Pásztó-Gajatető-Mátraháza összekötő út 109 méteres szakasza, amely mintegy 76 millió forintba kerül. A legnagyobb a Miskolc-Sátoralja-Újhely másodrendű főút 11 kilométeres szakaszának felújítása, csak nem 2 milliárd forintos költséggel, tette hozzá a miniszteri biztos. Tasó László kitért arra is, hogy folyamatosan fejlesztik a gyorsforgalmi úthálózatot, aminek eredményeként 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton, utóbbiak közül 10 éri el az országhatárt. Nem drágult a tojás az előző évhez képest, húsvétra körülbelül a tavalyi áron vásárolható meg, ezt közölte az Agroinform. Elemzésük alapján a ketreces tartásmódból kikerülő tojás fogyasztói ára 90-95 forint, a mélyalmos 100-110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban. A húsvéti keresletnek körülbelül a háromnegyedét fedezi a belföldi termelés, tehát behozatalra is szükség van ilyenkor. Európai szinten a tojás előállítás súlypontja a kontinens középső és keleti részére tolódott. Lengyelország valóságos nagyhatalommá vált az utóbbi 10 évben, fogalmaz az Agroinform. Mint írják, Magyarországon nem volt ilyen emelkedés, jelenleg 8-8,5 millió tojótyúk, évente csaknem 2,5 milliárd tojást ad, ám a termelés stabilizálódott és korszerűsödött, a belföldi állományok több mint 90%-át professzionális, 5000 főnél nagyobb gazdaságok tartják fenn.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délutára térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Herman Lilla szinkronszínész lesz.
Van olyan produkció, ami annyira szuper titkos, hogy fekete-fehér, 56 víziával van rajta, át van húzva keresztbe, mindenhogy sokszor még a száját se látom.
Ha tehetik, tartsanak velünk.
Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég. töltanak, de az én életem öröm nélkül marad. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az zúgó vihar visszajöhet még. Bár lehet még, én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, messze száll. Bár lehet még, én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, messze száll. Na 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 na.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogyan készül el egy film szinkronizálása? Együtt vagy külön dolgoznak a színészek? Látja-e a filmet egyáltalán a szinkron színész, amin dolgozik? Herman Lilla szinkron színésszel beszélgetünk, aki már 8 éves kora óta foglalkozik szinkronizálással, a férjét is ebben a közegben ismerte meg. Az interjút az egyik tanítványom, Balla Nadin, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
Te ugye már nagyon régóta szinkronizálsz, mert gyerekként kezdted. Hogyan kerültél így a szinkron világába?
A Budapesti Operett Színházba játszottam gyerekként, illetve a Thália Színházba, és én gyakorlatilag gyerekszínész voltam, és igazából a színházba kerültem át még annak idején, mert együtt játszottam a Csuha Lajossal, és a Csucsó ajánlott be a szinkronba.
Emlékszel az első alkalomra, amikor szinkronizáltál? Megvan még ez az emlék, hogy mi volt az első, amit felvettetek?
Vannak emlékeim az első munkáimról. Emlékszem egy elefántos minimaxos mesére, de meg nem mondom, hogy mi volt a címe. Az volt talán az első konkrét szerepem, amihol már volt szerepnevem. Nem csak ilyen háttértömeg zsizsikbe voltam benne gyerekként. Illetve arra emlékszem, hogy még amikor legelőször mentem be a Mafia épületébe, akkor kipróbálás céljából bekerültem az egyik rendezőhöz, és kaptam egy pármondatos szerepet, csak hogy megnézzék, hogy milyen a hangom, és arra emlékszem, hogy nagyon izgultam.
És akkor előtte nagyon sokszor voltál így tömeghang, mielőtt kialakult volna, hogy akkor rendesen is szinkronszínészettel fogsz foglalkozni?
Hát általában ez úgy néz ki, legalábbis amikor én kezdtem, akkor ez úgy nézett ki, hogy amikor bekerültél a szinkronstúdióba, akkor először mindig ezzel a tömegezéssel indul mindenkinek a pályája, és aztán szépen ki lehet járni ezt a ranglétrát, és akkor egyre először csak pármondatos szerepek, aztán már pártekercses szerepek, és akkor a végén meg már egész nagy szerepekig el lehet jutni. Nekem abból a szempontból szerencsém volt, hogy akkor még élt és rendezett Csörögi István, és ő nagyon hamar kiemelt engem igazából a gyerekek közül, és nagyon sokat foglalkozott velem így a munkák alkalmaival, és én nagyon sokat tanultam tőle akkor, úgyhogy én igazából szerintem egy fél év, egy év után már elég nagy szerepeket is kaptam.
Akkor ez az egy év, ez gyorsnak számít így a szinkron szakmában?
Igen, ez nagyon gyorsnak számít.
És volt valaki, aki így nagyon inspirált így a szinkron szakmában?
Hát még mielőtt elkezdtem volna szinkronizálni, nem volt. Én 2008-ban kezdtem, akkor voltam 9-10 éves, és én nem is gondoltam bele abba, hogy ez nem magyarul szól, tehát hogy ezeknek a színészeknek valójában nem ez a hangjuk, hanem egy külföldi színészek, akik másmilyen nyelven beszélnek, nem magyarul, tehát én ebbe bele se gondoltam. Úgyhogy engem kifejezetten soha nem érdekelt a szinkronizálás, engem a zenész-színész pálya érdekelt, én musical színésznő szerettem volna lenni mindig is. Viszont azt nem toltam el magamtól, hogyha jön egy lehetőség, akkor ne próbáljam ki. Szerintem gyerekként mindenkit minden is érdekel, úgyhogy ki akartam próbálni, de az elején nagyon meg voltam rémülve a stúdiótól, hogy hallom a hangot a fülembe, látom a képet, ott egy mikrofon. Játszottam már színházba, de itt nem olyan, nem feltétlenül úgy kell beszélni, nem olyan hangerővel, nem olyan technikákkal. Fura volt az elején, és aztán idővel szépen lassan megszerettem, és gyakorlatilag felváltott mindent akkor, és ez a szinkron lett így a nagy szerelmem.
Akkor végül is nem bántad meg, hogy nem musical színész lettél?
Nem, mert én gyerekként kiélhettem magam ebből a szempontból, tényleg, hogy ilyen hamar bekerülhettem az operettszínházba, és az Abigail című darabban játszottam. Hát játszottam, azért ezt túlzás mondani. Oda raktak gyerekként, és akkor volt egy-két jelenet, amiben én benne voltam, és nekem az egy hatalmas dolog volt, hogy azokkal az emberekkel lehettem egy színpadon, akiket azelőtt még csak a nézőtérről néztem, és csodáltam, meg nagy kerek szemekkel pislogtam rájuk, hogy jó, bár csak én is egyszer ott állhatnék. És akkor így ott álltam, és ott voltam közöttük, és nagyon kedvesek voltak, nagyon szerettek, én is nagyon szerettem őket, de valahogy ez így elmúlt. Mellette játszottam utazószínházaknál, én csináltam akkor már több főszerepet ilyen utazószínházakkal, nagyon sokat tájoltam. Én azt hiszem, hogy ezt így teljesen kiéltem. Aztán így az évek alatt sokszor-sokszor visszatért nekem a színház, meg így a musical, és valójában sosem engedtük el egymás kezét, csak nem ez lett a fő foglalkozás, vagy nem szerződtem le végül soha sehova, de nekem így szabadúszóként ez így jobb is.
Tehát akkor szerinted a szinkron színészethez kell a színészi tehetség is?
Én azt gondolom, hogy kell valamilyen véna mindenképpen. Tehát anélkül nem lehet szinkronizálni, hogy ne lenne színészi affinitása valakinek. Nem egyenlő azzal, hogy mindenképpen kell színházban játszani a bárkinek. Nekem a férjem is szinkron színész, és soha életében nem volt közel egy színházhoz sem. Őt soha nem érdekelte az, hogy színházban játszom, vagy hogy emberek előtt produkálja magát. Ő egy ennél sokkal introvertáltabb ember, és azt gondolom, hogy az egyik legfoglalkoztatottabb férfi hang a saját korosztályán belül.
Akkor ez most egy kicsit személyesebb kérdés lenne, de akkor a szinkron miatt ismerted meg a férjedet?
Igen, mi gyerekként ismerkedtünk meg még. Hát a túlzás azt mondani, hogy 2008-ban, valószínűleg 2008-ban találkoztunk, de hát egy pár évvel később én ilyen 15-16 éves lehettem, amikor ő először feltűnt nekem, vagy amikor így először feltűntünk egymásnak, és aztán telt múlt az idő, és akkor egyszer csak kialakult ez az egész.
És akkor mennyire tartod a kapcsolatot a többi szinkron színésszel?
Nyilván vannak barátaim, nagyon, sőt, a legjobb barátaim egy része onnan van, gyakorlatilag akikkel így együtt nőttünk fel. Nagyon szoros kapcsolat alakult ki egy-két emberrel, de úgy szélesebb körben azért nem mondanám, hogy mindenkivel összejárunk. Vannak kollégáim, akiket nagyon kedvelek, vannak, akiket kevésbé, gondolom, ez mint minden munkahelyen így van.
A szinkront azt úgy szoktátok felvenni, hogy olyankor a többi szinkron színészet szoktál találkozni munka közben, vagy teljesen egyedül veszitek fel a stúdióban?
A Covid óta most már mindenki egyedül dolgozik, de előtte nagyon sokat dolgoztunk, akár 4-5-en is egy mikrofon előtt, csak fel is gyorsult ez a folyamat, és igazából a higiéniai okok miatt indult ez a mindenkit egyedül veszünk történet, és ez így is maradt. A gyakorlatban egyébként sokkal hatékonyabb, mert sokkal gyorsabban lehet haladni.
Egy ilyen szinkron felvételnek mi a folyamata?
Pontosan a megrendelői részről nem tudom, hogy ez hogy történik. Én azt a részt látom már csak, amikor a stúdióhoz kerül egy adott film. Ők ezt a filmet a produkciós vezetők megkapják, ők kiosztják a fordítónak. A fordító lefordítja bizonyos határidőn belül. Ez visszakerül a rendezőhöz, aki kiosztja a szerepeket. Régen még tekercsekre bontották. A tekercs az egy egységje gyakorlatilag a filmnek, vagyis hát a szövegkönyvnek, amit ugye felbontanak. Ma már ennek nincs jelentősége, mert ugye régen tekercsekre fűzték fel a filmet, most már ez nincs, csak a szó maradt meg, hogy tekercs. Egy tekercs az nagyjából 30 másodperc volt, aztán ez kibővült 45 másodperc, 50 másodpercre, most pedig már egy gép osztja fel gyakorlatilag, és nem is tekercsek vannak, hanem hát a gép számolja ki, hogy ez kinek mennyi időre van szüksége. A rendező kiosztja a szerepet, és akkor utána, amikor megvan a szereposztás, akkor ezt átküldi a gyártásvezetőnek. A gyártásvezető kiszámolja, hogy a színészeknek mennyi időre van szükségük, ezt nyilván megkapja a rendezőtől, attól függ, hogy milyen filmről van szó, mennyire nehéz felvenni, mennyire lehet vele haladni, ezt ők így megbeszélik, hogy ki milyen tempóban szeretne dolgozni adott színésszel. Akkor a mennyiségtől függ, ugye, hogy főszereplő, mellékszereplő, kinek mennyi idő kell, és utána a gyártásvezető felhívja a színészeket, és egy tett velük időpontot, hogy ki mikor ér rá a stúdióba bejönni. Aztán én megkapom a diszpót, egyeztetünk, én ezt beírom a naptáromba, adott napon oda megyek, a rendező elmagyarázza, hogy milyen film ez, miről van szó, mi a cselekmény, én ki vagyok benne, hol helyezkedem el, milyen korban vagyunk, milyen országban vagyunk, mindent megtudok a filmről, nyilván amire szükségem van, és akkor én beülök a stúdióba, a hangmérnök beállítja a mikrofont, beállítja a hangerőt, és akkor elkezdjük felvenni a filmet. Én ugye hallom a fülemben az eredetit, látom a képen, hogy mi történik, jobb esetben látom a képen, ez is produkció függő, mert van olyan produkció, ami annyira szuper titkos, hogy fekete-fehér, 56 vízjel van rajta, át van húzva keresztbe, mindenhogy sokszor még a száját se látom, hogy mire kell dolgoznom, ami csak azért nagyon nehéz, mert ugye mi képre dolgozunk általában, tehát ez mégis csak jó lenne látni. És akkor én elmondom a dolgomat, megcsináljuk a filmet, megköszönjük, és én kijöttem a stúdióból.
És hogyha ennyire nem látjátok a képet olyankor, hogy szoktátok felvenni?
Bizonyos embereknek van már annyi rutinja, illetve ilyenkor nagyon sokat segít a hang, mert akkor csak hang után tudunk menni. Az most vagy jó lesz, vagy nem lesz jó, ez még attól függ, hogy lesz-e benne később változtatás, vagy átvágják-e a filmet, bekerülnek plusz jelenetek, kikerülnek jelenetek, és nagyon sok mindentől függ ez.
Tehát akkor előfordul, hogy mondjuk felvesztek egy filmet, és utána még később is vissza kell menni, mert mondjuk pluszba fel kell venni valamit?
Rengetegszer, hogy nem. Nagyon sokszor van ilyen, hogy felhívnak, hogy ez kimaradt, az bekerült, ez nem így van, pót, mert úgy vágták át, mégsem ott szólalsz meg, ez sokszor van, hogy javítani kell, igen.
És sorozatoknál, aminél ugye több rész van, azt egyszerre szoktátok felvenni, vagy több napon keresztül jársz be a stúdióba?
Hát ez attól függ, hogy hogyan küldi a megrendelő, mert van most egy olyan sorozatom, ez egy HBO sorozat, azt hiszem, amit részenként kapunk meg, illetve a stúdió részenként kap meg. Nekünk részenként kell megcsinálni, és utána hát részenként kell kijárni rá. Ez nem annyira gazdaságos semmilyen szempontból, mert általában, ha most egy nem tudom, fél órás, 40 perces sorozatot veszünk alapul. Az, mire eloszlik, van, hogy tényleg csak 20 percre kell kimennem. Ha mondjuk egyszerre 5 rész jönne meg, akkor nyilván az 25 perc. Ha csak egy rész van, akkor én 20 percre járok ki folyamatosan hetente. Nyűg, mert nyilván egyszerűbb lenne egyet abban többet felvenni. Van ilyen, hogy tényleg részenként küldik, ezzel nem tudunk mit csinálni, de általában mondjuk egy török szappan operánál 5 részesével vesszük a dolgokat. Általában ez a 5 szokott lenni a lélektani határ, rajzfilmeknél van, hogy tízesével, azért ez durva.
És így szinkron színészként hogy néz ki egy hétköznapod? Milyen sűrűn jársz mondjuk stúdiókba felvenni?
Én azt gondolom még mindig, hogy a szerencsésebbek közé tartozom, azért én gyakorlatilag minden nap megyek valamelyik stúdióba, ma pont nem megyek, de kivételek erősítik a szabályt. Nagyon ritka az, amikor van egy napom, vagy úgy alakul, hogy van egy szabad napom a héten, általában minden nap járok valahol. Az nem mindig azt jelenti, hogy én reggeltől estig vagyok beosztva. Nyilván ez filmfüggő, meg ez is attól függ, hogy mennyire van dömping. Van, amikor nagyon sok filmet küldenek, van, amikor kevesebbet. Van, amikor nagyon rám kapnak a rendezők, van, amikor a kolléganőimre kapnak rá. Tehát ez egy ilyen, nincs egy rendszer ebben. Ez egy nagyon rendszertelen élet. Én annyi luxust szoktam magamnak megengedni, hogy általában 10 körül szeretek kezdeni, azelőtt nem. Nyilván, ha nem tudjuk másképp felvenni, és úgy jön ki a lépés, akkor 10 előtt is beszoktam menni.
De akkor alapvetően te sem vagy egy koránkelő típus.
Nem, én inkább sokáig dolgozom, és akkor később kezdek, de szívesen ben vagyok akár 10-ig, este 10-ig, mint hogy nagyon korán keljek.
És minden alkalommal a rendező keres fel téged, vagy jársz castingokra is?
Minden alkalommal a gyártásvezető hív fel minket. Régen nagyon sokat jártunk castingokra, amikor a megrendelő kért hangmintát a színésztől az adott filmbe. Most már gyakorlatilag olyan hanganyaggal rendelkeznek tőlünk a stúdiók, hogy nagyon sokszor nem is jutunk el castingig, mert ugyan a megrendelő kér hangmintát a színésztől, de a stúdió valamilyen másik produkcióban, amit nála vettünk, kikeresi mondjuk tőlem a hangmintát, és elküldik a megrendelőnek, és ez alapján választ a megrendelő, vagy igazából nem is a rendező gyakorlatilag annak a hanganyagát küldi ki, akivel dolgozni szeretne, és akkor ezt jóvá hagyják, vagy azt mondják, hogy nem, én arra a szereplőre mást képzelek el, akkor keresni kell egy másik színésznőt, egy másik hangot, akkor azt küldik ki, és akkor az egyiket előbb-utóbb el fogják fogadni. Az ilyen nagyobb produkciónál, mozifilmeknél, vagy ilyen nagy Disney produkcióknál, azért ott még mindig be kell menni castingolni, mert ők szeretik, ha a filmből szólal meg az adott karakter, nem pedig egy random másik hangmintát kapjon. Tehát ők nem hangmintát kérnek, ők tényleg a film részletet szeretnék hallani a színészektől.
És mit gondolsz, melyik volt az a szereped, ami meghozta a nagy áttörést, és utána több munkát is kaptál ezzel kapcsolatban?
Ezzel a kérdéssel sose vagyok népszerű, mert nem tudom. Kicsit olyan a memóriám, mint az aranyhalnak, úgyhogy mindig így meglepődöm, és akkor mindig ilyen új dolgok vannak. Vannak karakterek, amiket szerettem, vagy olyan jelenetek, vagy olyan filmek, sorozatok, amik nekem sokat jelentettek, de a kutya nem ismeri őket. Úgyhogy én igazából azokat jegyeztem meg, ami nekem sokat jelent. Az, hogy mi hoz áttörést, az szerintem ez nagyon nehéz, mert igazából, hogy egy olyan dologba kerülj be, amit mindenki ismer, az lutri. Az rendezőfüggő, az nem rajtad múlik. Tehát az tényleg azon múlik, hogy egy olyan rendezőhöz kerül el, aki szeret veled dolgozni, vagy egyáltalán az eszébe jutsz, mert nyilván sokan vagyunk, azért ezt mind megjegyezni, az egy komoly feladat lehet a rendezőknél is. Úgyhogy erre nem tudok neked pontos választ adni, mert én sem tudom. Hál' Istennek azt érzem, hogy igazából szeretnek velem dolgozni az emberek, és azt gondolom, hogy igyekszem, legalábbis az biztos, hogy igyekszem mindig 100%-ot nyújtani a munkáim során. Remélem, hogy ez érződik, és igényesnek találják az emberek, és ha szeretik, akkor én boldog vagyok. Tehát nekem az a fontos, hogy amit én magamból adok, az úgy jöjjön át, ahogy én azt gondolom, hogy átjön. Tehát én tényleg egy ilyen Z-kategóriás horrorfilmen is ott tudom hagyni a lelkem egy darabját, tehát nem kell ehhez, nem tudom, nagy mozifilmnek lennie. Egyszerűen csinálom a dolgomat, és remélem, hogy ez érződik, hogy ebben tényleg munka van.
Így mondtad, hogy ugye nem tudod, hogy melyik volt a nagy áttörés, de azért vannak olyan karakterek, akik nagyon közel álltak hozzád, meg ugye a film is. Tudnál akkor esetleg erre példákat mondani, hogy mi volt az, ami nagyon megmaradt benned, és nagyon szeretted csinálni?
Én gyerekként nagyon szerettem a Kellék feleséget csinálni, abban én lehettem Jennifer Anistonnak az egyik gyereke, és az egy ilyen nagyon vicces, én eleve nagyon szerettem a Jennifer Anistont és Adam Sandlert, és az egy gyerekként, szerintem most már sokkal jobban értékelem, mint akkor ezt a filmet, de hogy ez egy ilyen, nem tudom, nekem ez egy ilyen nagy dolognak tartom az életemben. Persze nagyon régi film már, és azóta nagyon sokat fejlődtem, azt gondolom, de valamiért ez egy ilyen jó emlékem az a film, vagy hogy így örülök neki, hogy közöm lehetett ez az egészhez. Hozzám közel állnak az animék, tehát én nagyon örültem, amikor a Miyazakinak most az Oscar-díjas filmjében benne lehettem, a Fiú és a szürkegémben. Az egy nagyon jó munka is volt, és egy olyan rendezővel is csináltam, akit nagyon kedvelek, barátok is vagyunk, tehát nekem egy nagyon kedves ember, és ezért így jó, ő nem tudta egyébként, hogy nekem ez ilyen nagy dolog lesz, vagy hogy én tudni fogom, hogy miről van szó, úgyhogy így viccesen jött ki, de az nekem egy nagyon jó emlék, maga a forgatás is. Én azt hittem akkor, hogy nem is voltam más Mi az a kép filmben, de aztán kiderült, hogy voltam még Ghibliben, azt hiszem a Könyvek hercege az a magyar címe, és ez pedig az utóbbi időben kezdett nekem nagyon sokat jelenteni. Azt hiszem az Ákányi Balázs rendezővel vettük fel, és azt például a férjemmel közösen csináltuk még, csak hát akkor még ugye nem voltunk férj és feleség, sőt, még nem is volt egymáshoz gyakorlatilag semmi közünk, azon kívül, hogy ismertük egymást, meg volt mindig egyfajta szimpátia a kettőnk között, de akkor még így nem volt semmilyen kapcsolatunk ezen kívül, és ott a fiú a végén megkéri a lány kezét. Ezt múltkor néztük együtt, és egy ilyen tök romantikus, meg így megható pillanat volt, hogy végül is ez megtörtént az életben is. Ráadásul nekünk Japánban volt az esküvőnk, tehát hogy egy ilyen nagy beteljesülés volt. Úgyhogy ez az anime az utóbbi pár évben lett ilyen nagyon kedves nekem. Én a rajzfilmeket is szeretem, nagyon szerettem a Netflixen a Csészefej és Bögre Arc című Cuphead Show. Azt hiszem, ez biztos, hogy az eredeti címe, azt hiszem Csészefej és Bögre Arc volt a magyar címe. Ott volt egy Kehely kisasszony nevű karakter, és ez egy videójátékból készült rajzfilm sorozat, egy elég nehéz videójáték egyébként. És szerintem az egész hangulata a régi Cartoon Network-ös, amikor én gyerek voltam, rajzfilm korszakot idézi, sőt, talán még annál is régebbi animáció, mármint az animáció úgy csak, hogy annál is régebbi animációt akar, vagy hogy olyan a stílusa, amit én nagyon szerettem, és annyira közel állt hozzám, annyira azt éreztem, hogy az a karakter én vagyok, hogy az egy ilyen nagy dolog volt nekem, és én azt gondoltam, hogy ez például egy ilyen nagy áttörés lesz, vagy hogy ezt így nagyon fogják szeretni az emberek, és mindenki ismerni fogja, és ekközben meg nem, tehát nagyon sokan nem ismerik.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Herman Lilla szinkron színésszel. Maradjanak velünk!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabálymódosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenni, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás, jelentette be Facebook oldalán Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket, fogalmazott az államtitkár. Az idei kampány időszakban eddig több mint 112 ezeren számolták át a lakásbiztosítási lehetőségeket, a Netrixnél új szerződést kötők 70%-a egyúttal biztosítót is váltott, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján a biztosítási kalkuláció iránti érdeklődés csaknem ugyanakkora, mint a 2025-ös kampány időszakban. A Netrixen keresztül a legtöbb új biztosítást lakóingatlanra Budapesten és Pest vármegyében kötötték, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlag feletti a figyelem. Az árak összességében alig változtak az egy évvel ezelőttihez képest. Lakásokra majdnem 3%-kal olcsóbban, átlagosan 21 ezer forintért lehet új biztosítást kötni, családi házakra viszont a tavalyihoz képest 3%-kal magasabb, évi 46 ezer forint az átlagdíj, írja a közlemény. A Netrix elemzése szerint, akik új szerződést kötöttek, átlagosan csaknem 19 ezer forintot takarítottak meg. A lakásbiztosítást váltók 24%-a 40%-nál is többet spórolt. Idén mérsékelt és kiegyensúlyozottabb működés várható az ingatlan piacon a tavalyi hektikus hullámzó év után. Az új lakás kínálat bővülésével a lakásárak emelkedésének üteme országosan 10% körüli szintre lassulhat, és ezzel enyhülhet az ingatlanok túlárazottsága, így fogalmazott Falkó Dávid, az OTP ingatlanpont vezető elemzője, az OTP csoport éves ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján. Az elemző kiemelte, a lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcs közeli szintre 25%-ra emelkedhetett a Magyar Nemzeti Bank évközi 20%-os becslése alapján. Az új lakáspiacon idén 1 millió 720 ezer forintos négyzetméterenkénti átadási árral számolnak, ami 2027-ben 1 millió 800 ezer forintra emelkedhet. Budapesten az új és használt lakásokkal együtt az átlagos négyzetméter ár 2025 végén 21%-kal 1 millió 220 ezer forintra nőtt, míg Debrecen megközelítette az 1 millió forintot. A vármegyék közül Veszprém és Somogy a legdrágább, a legnagyobb éves árnövekedést pedig Nógrádban mértek, emelte ki a vezető elemző. Hosszú távra biztosította a Tanítsunk Magyarországért program finanszírozása, egy 25 éves keretmegállapodás és egy 6 évente megújított szerződés garantálja, hogy évente 2 milliárd forintos támogatáshoz jusson, ezt jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos a Miskolci Egyetemen a programműhely konferenciáján. György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért program stabil finanszírozása lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön, és egyre több mentor segítse a diákokat, valamint bíznak abban is, hogy a kezdeményezés mellé magánforrásokat is be tudnak vonni. György László elmondta, a programban a mentorálásra felkészítő egyetemi kurzust Az idei tanév tavaszi fél évében 34%-kal több hallgató vette fel, mint ősszel, a résztvevők száma 825-ről 1108-ra emelkedett. A ténylegesen mentoráló hallgatók száma 783-ról 894-re nőtt, ami 14%-os bővülést jelent. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a március 15-i nemzeti ünnepre. A MÁV csoport közleményében azt kérte, az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁV Plus applikáción keresztül, kihasználva a 15%-os kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudják a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat. Mint írják, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest-Keszthely közötti Balaton, a Budapest-Békéscsaba közötti Békés, a Budapest-Szeglét-Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest-Pécs közötti Mecsek Intercity vonatok több kocsival fognak közlekedni. További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja. Erre megerősített ügyelettel és többletmotorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek, írja a MÁV.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hey! vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok. Csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Csak néhány szó suttogja a neved. Ébred a hajnal, itt vagyok veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szinkronizálásról Herman Lilla szinkronszínésszel.
És mindig vissza szoktad hallgatni a szerepeidet?
Régen, amikor kezdtem, akkor azért hallgattam vissza, mert akkor ilyen nagy dolog volt, hogy én szólok a tévében. Aztán elkezdtem nem visszahallgatni, mert elkezdett idegesíteni, hogy hallom saját magamat, és már folyamatosan a hibákra koncentráltam, hogy mi az, amit másképp lehetett volna, vagy jobban lehetett volna csinálni. Az utóbbi pár évben pedig nem igazán nézek szinkronos tartalmat, mert valahogy azt gondolom, hogy az eredeti játékból sokkal többet tudok tanulni. Hogyha hallok bizonyos karaktereket, akár rajzfilmben, akár élőszereplős produkcióban, mert új hangképzési technikákat lehet ellesni külföldi kollégáktól, vagy olyat, amire nem gondoltam volna, vagy csak megtetszik valami, és akkor azt így gyakorolgatom otthon, mint egy ilyen dili a tükör előtt. Úgyhogy vannak ilyen dolgok. Ha van, amire azt érzem, hogy nagyon jól sikerült, van, hogy visszanézem, hogy tényleg így történt, tehát hogy ez átjött a kívülre. Nyilván mindig talál az ember a saját munkájában hibát, tehát nem érzem egyik munkámra sem, hogy teljesen tökéletes lenne. Bármibe bele tudnék kötni egyébként, sőt, szerintem saját magammal szemben sokkal kritikusabb vagyok, mint bárki mással szemben. Ez jó, meg rossz tulajdonság is egyszerre, de van, amikor azt érzem, hogy ezt így szeretném végignézni, és akkor van, hogy hát találok benne hibát, de azért úgy meg vagyok elégedve, mondjuk egy olyan 80%-ban.
És hangképzést már gyerekként elkezdtél tanulni?
Én gyerekként nagyon sok színiiskolába jártam, szerintem majdnem az összesben, ami működött akkor az országban, és mindegyikben volt gyakorlatilag hangképzés és beszédtechnika. Én nagyon sokat tanultam ezekben a sulikban, és szerintem nagyon hasznos is volt. Aztán idővel gondolkodtam, hogy a színművészetire megyek, felvételizni, de aztán úgy alakult a magánéletem, hogy nem tudtam elmenni, illetve hát el tudtam volna menni, fizikailag képes lettem volna rá, de nagyon hamar a bérletet kellett fizetnem, és tudom, hogy a színmű mellett nem igazán lehet dolgozni, nem tudtam volna összeegyeztetni ezt a két dolgot, és hát ez ilyen nagyképűen hangzik, de rettegtem attól, hogyha felvesznek, akkor vissza kell utasítanom. Persze nem biztos, hogy felvettek volna egyáltalán. Nem vagyok egy tipikusan olyan alkat, akit felvettek volna egyből a színművészetire, de ha esetleg mégis felvettek volna, akkor megszakadt volna a szívem szerintem, hogyha vissza kell utasítanom.
És említetted, hogy ugye már nagyon sok anime szerepet van, és hogy hozzád közel is áll Japán, mivel ott házasodtatok össze, akkor így egyébként a hétköznapi életben, hogyha mondjuk csak kikapcsolódásképp kell nézned valamit, akkor is szeretsz így mondjuk animéket nézni?
Volt már, igen, hogy néztem animét kikapcsolódásképpen. Nagyon szeretem az Attack on Titant, vagy én nagyon későn néztem végig a Narutót például. Nekem gyerekként ez az anime dolog. Arra emlékszem, hogy volt a Shaman király című anime, amit nagyon szerettem akkor, amikor az ment a tévébe, tehát akkor voltam ilyen 9 éves gyakorlatilag, harmadikos, negyedikes lehettem, és azt nagyon szerettem, de én nem tudtam, hogy annak a műfajnak mi a neve, csak azt tudtam, hogy valami rajz, vagy nem rajz, vagy nem tudom mi ez. Nem voltam képben ezzel a műfajjal, és aztán, illetve a Chihiro Szellemországban láttam még gyerekként, és az is nagyon tetszett, a hangulata, meg az egész képi világ, de én nem néztem annyira utána, hogy most akkor így beszippancson ez a világ engem, és aztán, ahogy elkezdtem szinkronizálni, és elkezdtem animéket csinálni, meghívtak a mondokonosok erre a mindig van mondokon, azt hiszem negyed évente, de fél évente van ilyen nagyobb, és akkor szoktak meghívni szinkronszínészeket beszélgetni, és egyszer elhívtak engem is, és akkor én így ott találkoztam igazán az animének a világával, meg ezekkel az emberekkel, akik ezt a közösséget alkotják. És aztán utána indult nekem, hogy így, hogy akkor már így tudatosabban foglalkoztam ezzel az egésszel. Szerettem a japán kultúrát, de hogy úgy annyira nem volt tudatos ez az egész dolog. És akkor később tudatosult így bennem már így felnőtt koromra, hogy ez így van, vagy hogy ez pontosan micsoda.
Mennyivel másabb mondjuk egy animét leszinkronizálni, mint egy amerikai filmet vagy sorozatot?
Az anime nagyon széles palettán mozog, nagyon eltúloznak mindenféle érzelmet, ezért sokkal többnek kell lenned, mint amúgy egy bármilyen másik filmben vagy sorozatban. És a japánoknak megvannak a maga hülyeségei, meg ilyen kis bohókásságai, hogy úgy mondjam, és én nagyon bírom az ő diliüket, úgyhogy szerintem ez kihívás ebből a szempontból. Pont tegnap voltam egy ilyen szinkronos csoportnál vendégtanárként, és az Inuyashából néztünk jeleneteket, és mondták, hogy szerintük ez a legnehezebb, hogy nekik is ez annyira nehezen ment, vagy annyira nehezen állt rá az embernek a minden erre az egészre. Az ő nyelvezetük, az ő hanglejtéseik teljesen mások, mint egy amerikai, vagy akár a mi beszédstílusunk, és ezt nehéz úgy átadni, hogy ez magyarul szóljon, de közben, ha megnéz egy anime rajongó, akkor élvezze magyarul. Kérdéseket vetve vitatkoznak erről, hogy vajon animét csak eredetiben érdemesen nézni, vagy jó tud-e lenni hozzá a szinkron. Vannak animék, amiket én sem néznék magyarul, vagy engem is, én is annyira megszoktam eredetiben, hogy már így nem biztos, hogy tetszene, vagy olyat tudna belőle alkotni bárki, de vannak olyanok is, amiket meg nagyon szeretek magyarul. Úgyhogy ez ilyen érdekes kérdés mindig a animések körében, hogy vajon kell-e szinkron az animékhez. Nyilván kell, de hogy igen, meg tudom érteni, hogy miért van ez a kétes érzés az emberekben.
És említetted, hogy most ugye egy csoporttal néztétek ezt az animét, akkor rendszeresen tanítasz is helyeken?
Hát ezt így túlzás mondani, van a Thalia Tanoda nevű ilyen színiiskola, ahol van szinkronképzés, és vendégtanárként beszoktak hívni egyszer-egyszer a diákokhoz órákra, vagy ilyen nyári táborokat szoktak csinálni, és akkor szoktam bemenni csoportokhoz nyáron egy héten kétszer-háromszor a táborosokhoz, azok ugye gyerekcsoportok általában, ezek, amik évközben vannak, ezek felnőtt csoportok. Itt van, hogy találkozom ugyanazzal a csoporttal, többször van, hogy nem. Ez nagyon sok mindentől függ, az én ráéréseimtől, az ő ráéréseiktől nehéz összeegyeztetni, de most már egy pár éve behívnak, és akkor szoktam okoskodni nekik.
És hogyha valaki ilyen stúdiókba vagy ilyen csoportokba próbál bekerülni, és akkor tanulni a szinkronizálást, akkor még manapság is könnyedén lehet szinkronszínésznek lenni, vagy ez egy nagyon nehéz folyamat?
Szerintem soha nem volt könnyű szinkronszínésznek lenni. Amikor én bekerültem, én is ugye a színházból kerültem át, és én gyerekként kerültem be. Gyerekként talán egyszerűbb, mert a gyerekek mindig kevesen vannak, gyerekeket mindig keresnek, mert kevés az ügyes, olvasni tudó, jól olvasni tudó gyerek. Úgyhogy gyerekként sokkal egyszerűbb, sokkal előbb ki is lehet emelkedni, például, mint ahogy én is ugye előbb kerültem ki ebből az egész tömegezési folyamatból, mert az egésznek az alapja az ugye a tömegezés. Felnőttként bekerülni nagyon nehéz, mert ott már nagyon sokan vagyunk. Ahol még kevesen vannak, az pedig az idős korosztály, az még egy ilyen hiánycikk, az idős hang, mert abban mindig kevés van. Most már nagyon sokan vagyunk, én szerintem többen is, mint kellene, hogy legyünk. Nincs ez jól szabályozva, ez az egész egy ilyen szürke zóna. Ez is komoly kérdéseket vet fel, hogy kinek tiszta eldönteni, hogy ki szinkronizáljon, ki ne szinkronizáljon, kinek van tehetsége hozzá, kinek nincs. Én az elmúlt, hát lassan 20 év alatt már annyi kritikát kaptam, pozitívat, negatívat, hogy nézőktől, és nyilván az számít, hogy a néző szeresse azt, amit mi csinálunk, hogy igazából, ha negatív kritikákra hallgatok, akkor nekem se kéne már a pályán lennem. De hál' Istennek sok pozitív megjegyzést is kapok, csak volt már, amikor azt olvastam valahol magamról, hogy annyira kellemetlen a hangom, hogy elviselhetetlen hallgatni. Nincs ezzel semmi baj, meg tudom érteni, hogyha valaki nem szereti, vagy valakinek nem kellemes. ez abszolút szubjektív.
Te szeretsz énekelni. Hogyha van olyan film vagy sorozat, amiben kell énekelni, akkor azokat így nagyon szívesen is szoktad vállalni, és örülsz neki, hogy akkor most van egy olyan szerep, ahol tudsz énekelni is?
Persze, én nagyon szívesen csinálok bármilyen énekes karaktert, és nagyon örülök neki, hogyha megtisztelnek azzal, hogy a saját karakteremnek én lehetek az ének hangja. Sokszor van, hogy ez nincs egyeztetve, vagy nem nincs időben egyeztetve. Ezek ilyen adminisztrációs problémák általában. Elcsúszik valahol a kommunikáció. Általában azért hívnak ilyen karakterekre, mert tudják, hogy tudok énekelni. És akkor ez így, tehát előbb kapom meg azért, mert tudok énekelni az énekes karaktert, mint hogy megkapnám a karaktert, és kiderül, hogy énekelnie is kell.
Tehát akkor mindenképpen előny, hogyha valaki tud énekelni.
Nem feltétlenül előny, ilyen szerepek is megtalálják azokat a színészeket, akik tudnak énekelni. Ez megint egy nehéz kérdés, mert külföldön például úgy van, hogy mindenki meg szokott lepődni például azon, hogy a Hugh Jackmannek milyen jó hangja van. Ott ez egy ilyen teljesen alap dolog, hogy tudnak énekelni, tudnak hangszeren játszani, kapnak zenei képzést is, minden művészeti ághoz értenek egy kicsit. Aztán, hogy ki mire specializálódik, az meg tényleg, ahogy az ember idősödik eldől, vagy hogy milyen lehetőségeket kap. Itthon ugye ez nagyon másképp van, nagyon külön kezelik ezeket a fogalmakat. Nem gondolom azt, hogy mindenképpen kellene tudni mindenkinek énekelnie, aki ilyen pályán mozog, de persze jó, hogyha van egy ilyen képessége az embernek, de ez nem zárja ki azt, hogy valaki csodálatos szinkronszínész legyen, mert nem tud énekelni. Van ilyen, nagyon sok ilyen kollégám van, akik nem biztos, hogy tudnak énekelni, de zseniálisak a mikrofon mögött. És olyan kollégám is van, aki meg zseniális színpadon vagy filmen, és nem biztos, hogy kellene neki szinkronizálnia. Tehát, hogy ez kicsit így összemossák itthon, és akkor itt mindenki csinál mindent, holott nagyon-nagyon kevés az olyan színész, mint például a Stól András, aki mindenhol nagyon jó. Tényleg mindenhez nagyon ért, vagy mindenben megállja a helyét. Ezek ilyen nagyon-nagyon ritka emberek.
És volt valami vicces történet így a szinkronizálással kapcsolatban, tehát mondjuk a stúdióban valami?
Nagyon sok vicces esemény történik, majdnem minden nap. Én nagyon szeretek saját magamon röhögni, meg nyilván a kár öröm a legszebb öröm, haha, nem, de hogy én egyébként így azt gondolom, hogy minden többet nevet az ember, annál könnyebb elviselni így mindent magunk körül. Úgyhogy én nagyon szeretek nevetni, nyilván a saját ostobaságaimon, vagy a saját hibáimon is, és egyszer volt olyan, akkor még együtt dolgoztunk, és a Pekár Adrival dolgoztunk együtt, és álltam a mikrofonnál, ő pont ült mögöttem, és számolni kellett. Mondtam a szöveget, és ez így kuncogott mögöttem, és mondom, mi röhögsz? Ugye, nem hiszed el, de számoltál a kezeden te is, hogy mondtad, hogy 1, 2, 3, és tényleg számoltam a kezemben folyamatosan, és ezen például nagyon jót nevettem. Erre emlékszem, ez nagyon jó volt. Még amikor így együtt dolgoztunk, akkor több ilyen dolog volt. Vannak olyan színészpárosok, akiket nem lehet összeengedni, mert egyszerűen ott nincs munka. Tehát, hogy akkor elindul a hülyéskedés, és sose lesz vége. És szerintem én még ugye gyerek voltam, amikor ezt már felnőtt emberek csinálták, én akkor még nem nagyon mertem semmit se csinálni, csak így meghúzni magamat a sarokba. Most már valószínűleg nekem is lenne olyan partner, akivel nem biztos, hogy össze lehetne engedni, mert akkor ott nem lesz munka. Úgyhogy emiatt sem bánom annyira, hogy nem dolgozunk együtt. Illetve bánom, mert nyilván jó lenne együtt röhögni folyamatosan, de nem haladnánk, és az hosszú távon nem jó. Úgyhogy igen, nagyon sok ilyen volt, de ez mondom, még akkor volt, amikor együtt dolgoztak a színészek, és hát azért vannak legendás történetek, de azok nem az én történeteim.
És például, hogyha mondjuk egy karakter eszik, vagy sír, vagy puszítad, vagy ilyesmi, akkor azt ti is ugyanúgy csináljátok ott a stúdióban?
Ez attól függ, hogy megvan-e a nemzetközi hangsávon, vagy nincs, mert ha megvan, akkor az átemelhető. Ha nincs, akkor igen, szoktunk mi is puszilni, enni, inni, mondjuk inni kevésbé, mert ugye az ilyen, ez csak ilyen torokhang, azt nem nagyon tudja az ember úgy igazán jól csinálni, vagy hát ilyen kicsit ilyen mesterkelt lesz. De igen, enni. Nagyon sokszor van ugye, hogy úgy is kell beszélni, hogy közben eszik a karakter, tehát az evés az szinte kikerülhetetlen. Vagy a pusziadás is van, hogy egyszerűen nincs meg, és akkor oda muszáj hangot adni.
És mik a terveid a jövőre nézve? Még sokáig szeretnéd csinálni a szinkronizálást?
Én most idén elkezdtem megint játszani egy független társulatnál, úgyhogy most megint játszom színházba, de ez egy musical, nyilván ezzel találnak meg, vagy hogy így ezt talál meg mindig engem, tényleg nagyon érdekes, hogy valahogy így mindig visszakeveredek ehhez az egészhez. Úgyhogy most megint játszom, úgy néz ki, hogy sok lesz még darab. Nyilván a társulat azon van, hogy legyen még újabb előadás, folyamatosan bővüljünk. Én úgy tudom, hogy számolnak velem, nagyon szeretem ezt a társulatot, ez a Fellegjárok társulat. Nagyon szép, a csodálatos Andersen csináltuk meg idén, és gyönyörű szerintem az egész Mese Musical, a színészekkel, a dalokkal, a jelmez, a díszlet. Én nagyon szerettem ezt az előadást, és szerencsés vagyok, vagy hát ilyen áldásátok, mert két karaktert is játszok benne, hol ezt, hol azt, úgyhogy több szempontból is ismerem ezt a darabot, és jó lenne mindig ilyen csapattal, vagyis nyilván a csapatot most már én is megválaszthatom, hogy kihez akarok menni, de hogy ezzel a csapattal még jó lenne sok szép előadást csinálni, ők egy nagyon, nagyon jó emberek, nagyon hozzáértő profi csapat ez, úgyhogy jó lenne még játszani. Nyilván a szinkront azt továbbra is szeretem, továbbra is szeretném csinálni, remélem lesz rá lehetőségem, és nem győzne mindent a mesterséges intelligencia, nem veszi el mindenki munkáját, és fogunk továbbra is dolgozni. Valószínűleg ez nem viccel, tehát nyilván ez még egy ilyen hosszú folyamat, de hogy meg azon vagyunk, hogy azért ez ne lehessen, ne férkőzhessen be így közénk. Úgyhogy szeretnék továbbra is szinkronizálni, játszani, azért lassan mi szeretnénk családot alapítani, úgyhogy igazából ettől függ nagyon sok minden, hogy az mikor alakul, vagy hogyan alakul. Mert nyilván, ha jön a kisbaba, akkor nem fogok már annyit játszani, nem fogok már annyit szinkronizálni, illetve nyilván még várandósan lehet elég sokáig is szinkronizálni, mert hát ugye nincs útban, vagy hogy így nem kell úgy ugrabugrálni, de aztán meg szeretnék egy picit így visszavonulni, és akkor így így a babával, meg így a családdal lenni. És aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e igényem dolgozni, vagy nem lesz igényem. Nyilván nem akarom abba hagyni teljesen ezt az egészet, de nem tudom, hogy hogyan alakul ez a későbbiek folyamán, úgyhogy most így vannak terveim, most nagyon szeretném, hogy végre legyünk így hárman, kis család legyünk, és aztán utána meg majd meglátjuk, hogy mi hogyan alakul.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Herman Lilla szinkronszínészt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után. Egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, szavaival sorban állt. Ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, a világ nélkül áll. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélkül áll. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélkül áll. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab, tört percünk megragad, az ülelés még halk ajándék, asztalok között a nap beköltözött. Fényköveti az árnyát, mint vizet a habok. Én ugyanitt várok rád, az időből adok. Hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, miért vizet a habot. Én ugyanígy
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.